Imádkozzunk, testvérek! Téged dicsérni, áldani és magasztalni jöttünk ide, felséges Istenünk, édes Atyánk, és köszönjük néked, hogy elfogadod ezt a dicséretmondást, pedig valóban nagyon hitvány, nagyon tisztátalan szívből és ajakról száll hozzád ez az ének. És mégis, Urunk, köszönjük néked, hogy abban a tudatban áldhatjuk a te szent nevedet, hogy kedves előtted ez a dicséretmondás. Nem is tudnánk felsorolni azt a sok-sok okot, ami késztet bennünket arra, hogy hálát mondjunk néked, és hogy dicsőítsük a te szent nevedet. Urunk, különösen azt köszönjük most néked, amit az ígéből is hallottunk, hogy te magadnak választottál bennünket. Hogy te azt a végtelen kegyelmet adtad nékünk, hogy egyáltalán itt lehetünk. És hogy úgy lehetünk itt, mint akik, ha akármilyen gyarló módon is, de mégis hisznek benned, és szeretnék legalább viszonozni azt a szeretetet, amit tőled kaptak. Igen, Urunk, bocsásd meg, ami sokszor nagyon értelmetlen szívünket. De hogyan is akarnánk megérteni azokat a titkokat, amelyeket te Jézusban közöltél velünk és jelentettél ki. Add, Urunk, hogy félretéve minden értelmi akadály, a szívünket hadd tárjuk a te ígéd elé, és így hadd tudjuk szívvel hallgatni a te beszédedet, a te tanításodat, és meggyőződni abban a boldog bizonyosságban, hogy valóban magadnak választottál bennünket. Az örökké valóságtól fogva, mind örökké, a Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Amen. Istennek az ígéje, testvérek, amelynek alapján az ő szavát szeretném hirdetni, írva található a Márk evangéliuma második részének 13. és következő verseiben ekképpen. És ismét kiment Jézus a tenger mellé, és az egész sokaság megy vala ő hozzá, és ő tanítja vala őket. És amikor tova mélne meglátta Lévit, az Alfeus fiát, aki a vámszedő helyen ül vala, és mondta néki, kövess engemet, és felkelvén követi vala őt. És rön, amikor ő ennek házába asztalhoz üle, a vámszedők és bűnösök is sokan odaülnek vala Jézussal és az ő tanítványaival, mert sokan voltak és követték őt. És amikor látták az írástudók és a farizeusok, hogy együtt eszik a vámszedőkkel és bűnösökkel, mondának az ő tanítványainak, mi dolog, hogy a vámszedőkkel és a bűnösökkel eszik és iszik. És amikor ezt hallja vala Jézus, mondanékik, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Mert nem azért jöttem, hogy igazakat, hanem hogy bűnösöket hívjak megtérésre. Eddig a szent ige. Kedves testvéreim, innen a gyülekezetből többen ismételten kértek már arra, hogy beszéljek egyszer a predestinációról, vagyis magyarul az eleve elrendelésről. Sokáig húzódoztam ennek a kérésnek a teljesítésétől, mert nagyon nehéz olyan valamiről beszélni, amiről nem lehet beszélni. Nem lehet beszélni egyszerűen azért, mert hiányoznak hozzá a megfelelő emberi szavak és emberi fogalmak. Nálam sokkal nagyobb teológusoknak és igehirdetőknek se sikerült megnyugtató magyarázattal megértetni ezt a csodát, ezt a titkot, a predestinációt. És én azt hiszem, hogy az egyik legnagyobb félreértés a predestinációval kapcsolatban éppen abban van, hogy sok hívő ember megérteni szeretné, mint egy tantételt, nem pedig megtapasztalni, mint egy igazságot. Mert a predestinációt éppen úgy nem lehet megérteni, mint ahogyan például nem lehet megérteni az Isten mindenütt jelen valóságát sem. De éppen úgy meg lehet tapasztalni, a predestinációt, mint ahogyan meg lehet tapasztalni az Isten mindenütt jelen valóságát. Azért beszélek hát mégis szívesen mostan erről a kérdésről, mert tudom, hogy nagyon sok mindenféle más egyéb akadály is akadályozza a megtapasztalását, tehát ennek a titoknak nem a megértését, hanem éppen a megtapasztalását. Éppen ezért nem is szeretnék valami kikerekített gondolatrendszert formálni most a predestináció tanából, hanem egyszerűen a fölösleges akadályokat szeretném elvenni a tekintetünknek az útjából, hogy lássuk magát a titkot. Nagyon sok hívő ember régi tanítások alapján úgy képzeli, hogy Isten teljesen jótetszése szerint egyeseket kiválasztott az üdvösségre, másokat pedig kiválasztott a kárhozatra. Ebben a mai predikációban maradjunk egyelőre a predestinációnak csak az üdvösségre és kárhozatra való rendelése kérdésénél. És sokan úgy képzelik, hogy Istennek ez az egyeseket üdvösségre, másokat kárhozatra kiválasztó ténykedése minden időknek előtte történt. Tehát eleve elrendeltetett, predestináltatott. Vagyis, hogy ez egy olyan örök dekrétum, amelyiken többé nem lehet változtatni. Ezt nevezik kettős predestinációnak. Mert egyfelől egyesek kiválasztására, másfelől pedig egyesek elvetésére vonatkozik. Természetes dolog, hogy ilyen értelemben véve a predestinációt, sok káros következményt vonnak le az emberek a saját hittudatukra nézve. Mert egyesek elbizakodottá válhatnak, gondolván, hogy ők a kiválasztottak közé tartoznak, és ezért ebből a magasabb rendű képzelt fölényből mintegy lenézik a többieket, akik nincsenek kiválasztva. Mások viszont esetleg kétségbe esnek, olyanok, akik nem merik magukat a kiválasztottak közé sorolni, és úgy gondolják, hogy hiába szól nekem az Isten kegyelméről az evangélium, vajon ki vagyok-e én választva? Ott él a lelkükben ez a gyötrő bizonytalanság. Hogyha nem vagyok történetesen üdvösségre kiválasztva, akkor nem segít rajtam az, hogyha akár mennyire igyekszem is hinni. És további más káros következmények is származnak még belőle. Tudni, könnyen azt gondolhatja valaki, ha ki vagyok választva az üdvösségre, akkor úgy is üdvözülök, akármit csinálok. Tehát nem érdemes magam megerőltetni. Ha pedig nem vagyok kiválasztva az üdvösségre, akkor megint úgy is csinálhatok, akármit akarok, úgy se fogok üdvözülni, tehát megint csak nem érdemes igyekeznem a jóra. Nem segít rajtam az, ha minden igyekezetemmel megpróbálom a jót tenni. Tehát mindkét esetben egyszerűen ölbetett kézzel várhatom meg, hogy mit rendelt az Isten felőlem. Hiszen az Istennél már úgy is el van döntve örökre, eleve az emberek üdvösségének vagy kárhozatának a kérdése, mit számít akkor még az én döntésem? Ugye valahogy ilyenféle logikai buktatók vannak a predestináció problémájával kapcsolatosan az embereknek a hittudatában. Most, drága testvérek, hadd mondjam meg a lehető leghatározottabban, hogy ez az egész elképzelés, amit eddig a predestinációról elmondottam, teljességgel helytelen. És mindenki vesse ki a hittudatából. Ez nem egyéb, mint az emberi filozófiának bevitele a bibliai gondolkodásba. És egyszer már nagyon szerényen, de nagyon határozottan ki kell mondanunk azt is, hogy reformátor elődeink is beleestek ebbe a hibába, amikor a predestinációnak a tanát megfogalmazták. Nem ez a predestináció. Nem úgy van az, hogy Isten a teremtés előtt, vagy valamikor nagyon régen eleve eldöntötte örökre, egyesek üdvösségre, mások kárhozatra jutásának a sorsát. Vagy legalábbis ezek a szavak a Bibliában, amit éppen a Efézusi levélből többször is hallottunk, amikor felolvastam, hogy eleve elrendelvén, semmiképpen nem úgy értendők, mint ahogyan általában érteni szoktuk. És én azt hiszem, hogy mindenféle félreértésnek a legfőbb ténye, oka ebben a picinke szóban van, hogy eleve, eleve, pré, ezek tisztán emberi fogalmak. Ezt értsük meg nagyon jól. A mi földi idői kategóriáinknak megfelelő szavak és fogalmak. Mert mi emberek egyszerűen nem tudunk másképpen gondolkodni és beszélni, csak időben és idői kategóriák között. Az időt mérjük úgy, a mi időnket, a mi földi időnket mérjük úgy, hogy eleve meg utólag, pré meg poszt, előbb meg később, múlt és jövendő. Mi úgy érzékeljük a létünket, mint ami egy haladó időben történik. Egymás után pergő percekben, hetekben, hónapokban, évtizedekben játszódik le. Tehát egy olyan haladó időben, aminek van kezdete és van vége. Hogy hol van a kezdete és hol van a vége, ez egy egészen más kérdés. De van. De ez mind a mi idői dimenziónk, az embereké, itt ezen a földön. Na most, Isten egészen más dimenzióban él, mint mi emberek. Isten az örökké valóság dimenziójában él. És az örökké valóságot ne úgy képzeljük el, mint egy végtelenségig, a végtelenbe meghosszabbított időt, hanem az örökké valóság éppen fölötte van az időnek. Az örökké valóság egy örök pillanat, egy állandósult jelen. Tehát nem egy haladó folyamat, mint a mi időnk. Az örökké valóságban nincsenek egymás után pergő percek, órák, évszázadok és évmilliók. Nincs kezdete, nincs vége, az örökké valóságban nincs pre és poszt, eleve és utólag, ott egy örök most van. És ez az örök most éppen olyan közel van ahhoz az időhöz, amelyben az ember, az első ember megjelent ezen a földön, mint ahhoz az időhöz, amelyikben Jézus meghalt a Golgotán, és mint ahhoz az időhöz, amelyikben mi élünk itt most ebben a pillanatban, és az unokáink és dédunokáink fognak majd élni a jövő századokban. Tehát ami múló időnket átöleli, körülveszi, hordozza az örökké valóság, az az örök most. A mi időnk a maga múló perceivel és évezredeivel lebeg az örökké valóságban. Tehát, amikor mi azt mondjuk, hogy Isten eleve elrendelt, hogy az Isten predestinál, akkor tulajdonképpen fából vaskarikát mondunk, de kénytelenségből mondjuk. mert hiszen idői mértéket kifejező szóval beszélünk az Istenről. Arról az Istenről, akinél nincs pre és poszt, eleve és utólag, hanem aki fölötte van az időnek. De nem tudjuk másképpen kifejezni, mert az Isten dimenzióinak a kifejezésére nincsenek szavaik, és nincsenek fogalmaik, ezért vagyunk kénytelenek az örökké valóságról is idői fogalmak között, és a mi dimenzióinknak megfelelően beszélni. Tehát predestinál az Isten, eleve elrendel az Isten, persze, de ezt ne úgy képzeljük el, hogy minden időknek előtte, valamikor nagyon régen, vagy akár a teremtés előtt, hanem igen, predestinál az Isten, de a mi egész időnket kezében tartó örökké valóságából predestinál az Isten, örök mostjából predestinál az Isten. Úgyhogy amikor az Isten engem ma megszólít, és azt mondja, amit Jézus mondott Máténak, hogy gyer és kövess engem, akkor ebben a ma hallott örök szavából megérint engem valami ugyanabból az időtlen mostból, amiből az is elhangzott egyszer, hogy legyen világosság. Meg az is, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. A mi fogalmaink szerint nagyon-nagyon régen hangzott el az, hogy legyen világosság. És 2000 évvel ezelőtt hangzott el az, tehát időben mérhető távolságban hangzott el az, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. De az Isten mértékével mérve, most, mind a kettő most, az Isten örök mostjából, az örökké valóságnak a mostjából, ahol nincs ez a távolság, amit mi érzékelünk, 2000 esztendő, meg 100 000 esztendő, hanem most. Tehát igen, úgy is mondhatom, hogy minden időknek előtte kiválasztott az Isten. Tehát eleve kiválasztott engem az Isten az önmagával való közösségre. Mert ez, hogy eleve, éppen úgy benne van az Isten örökké valóságában, mint az a pillanat, amelyben én ezt az ő engem kiválasztó örök szavát meghallom, elfogadom és engedelmeskedem neki. Na már most testvérek, mindezt egy példával hadd illusztráljam, amit az előbb elmondottam. Ott ül Máté a vámszedő asztalnál. Egyszerre csak megáll előtte Jézus, megszólítja, gyer és kövess engem. Máténak 5 perccel, 1 perccel ezelőtt, azelőtt fogalma se volt róla, hogy ő 1 perc múlva Jézus tanítványa lesz, hogy Jézus őt kiválasztja. De az Istennél nincs 1 perccel ezelőtt és 1 perccel ezután. És nincs 100 000 esztendővel ezelőtt és 100 000 esztendővel ezután. Tehát Jézus, vagy mondjuk úgy, hogy Isten, öröktől fogva ismerte Mátét. Az örökké valóságból ismerte, és az örökké valóságból szólította meg. Abból az örök mostból, ami a teremtés előtt is ugyanaz az örökké valóság volt, mint az a pillanat, amelyikben Máté meghallotta ezt az örök szót. Nem Máté kereste Jézust, Jézus találta meg Mátét. Nem Máté választotta urául Jézust, Jézus választotta tanítványául Mátét. Tehát Jézusnak a kiválasztó szeretete, mint egy megelőzte Máténak a döntését, és ugyanakkor lehetővé tette Máténak azt a döntését, hogy felálljon az asztaltól, és elinduljon, és kövesse Jézust, kövesse mind az örökké valóságig. Hát ez a predestináció. Mi csak úgy tudjuk kifejezni, hogy eleve elrendelt az Isten. Vagy úgy, hogy megelőzött az Isten. Az Isten szeretete megelőzte az én ő mellette való döntésemet. Megelőzte. Mennyivel? 5 perccel? Fél órával? 15 000 esztendővel? Nem. Egy egész örökké valósággal. Az Isten örök mostjával. És amit az ő örök mostjában elgondolt és elrendelt én felőlem, az realizálódik az én mostomban, abban az idői mostban, amikor meghallom és elfogadom az ő szavát, és elindulok és követem őt. Tehát úgy is mondhatnám, hogy a predestináció tulajdonképpen nem is egyéb, mint az a boldog tapasztalat, hogy minden az Isten kegyelméből van. Isten kegyelme az, hogy éppen engem szólított meg, és éppen nekem mondotta azt, hogy szeret, és hogy a fiává akar fogadni, és hogy az üdvösséget akarja nekem ajándékozni. De az is az Isten kegyelme, hogy én ezt a megszólítását meghallhattam, tudomásul vehettem, a szeretetét viszonozhatom, követni akarom. Az is az Isten kegyelme, hogy hihetek ő benne egyáltalán. Vagyis a predestináció nagyon vastagon alá akarja húzni azt, hogy kegyelem az, hogy a kegyelmet elfogadhatom. Isten kegyelme szuverén szabadságáról beszél a predestináció. Arról, hogy Mátéban, vagy Ábrahámban, vagy te benned, vagy én bennem, semmiféle olyan ok, semmiféle olyan tulajdonság vagy alap nincsen, amire való tekintettel választott volna ki az Isten magának bennünket üdvösségre. Nincs semmiféle olyan erkölcsi vagy más egyéb kvalitásunk, ami Istent arra ösztönözte volna, hogy bennünket elhívjon önmagával való közösségre. Ha Isten az ő kegyelmét adja valakinek, azt a kegyelmét adja, hogy az ő kegyelmét elfogadhassa, akkor ez kegyelemből történik. Úgy, hogy végeredményben a predestináció nem is a kiválasztott emberekről, hanem a kiválasztó Istenről beszél nékünk. És azt mondja el Istenről, hogy ő olyan Isten, aki megajándékoz azzal a kegyelemmel, hogy az ő kegyelmét, amit a Krisztusban közölt, elfogadhassuk. Vajon nem az volt-e neked is és minden hívő embernek a tapasztalata, hogy végeredményben nem a te erkölcsi vagy vallásos erőfeszítéseden múlott, hogy hazataláltál az Istennek a szeretetébe, és hívő emberré lehettél? Nem valamilyen kvalifikációdon múlott ez, vagy kvalitásodon múlott ez, hanem kizárólag azon a drága hívó hangon, amelyik az örökké valóságból megérintett, és azon a hazavezető kézen, amelyik az örökké valóságból a Jézusban kinyúlt utánad. Megvalósult az életedben egy örök akarat, egy örökké valóságbeli szeretet határozat keblére ölelt az Isten. Valahogy olyan formán van ez, testvérek, mint képzeljetek el egy kaput. Mondjuk az Isten országának a kapuját. Amikor kívülről vagyok rajta, megállok előtte, és látom fölötte a fölírást, jöjjetek én hozzám mindnyájan, egy nagy hívás. És én elindulok, látom a hívást, elindulok. Beérkezem, visszanézek ugyanarra a kapura, és belülről ugyanennek a kapunak a fölírása az, hogy Isten hozott. Jöjjetek, én megyek. De amikor mentem és megérkeztem, egyszerre csodálatos boldogsággal azt tapasztaltam, hogy idáig is az Isten hozott. Hogy minden az Isten műve volt. Hogy neki köszönhetek mindent. Azt is, hogy elhívott, azt is, hogy tudtomra adta, azt is, hogy meghallottam, azt is, hogy jöhettem, azt is, hogy az övé akarok lenni, és hihetek benne. Érzitek már, hogy a predestinációnak az ilyen élménye nem tesz gőgössé. Elbizakodottá, még kevésbé kétségbe esetté. Mert hiszen éppen azt jelenti, hogy a Jézusra való tekintettel tudhatom, határozottan tudhatom, hogy Isten az embereket az üdvösségre, bűnösöket, vámszedőket, nyomorultakat, mint te meg én vagyok, önmagával való közösségre, egyedül és kizárólag a Jézusra való tekintettel hív el, és választ ki. Tehát azt az örömet, és azt a bíztatást jelenti, hogy nem saját magunk kiválósága vagy alkalmatlansága szerint néz bennünket az Isten, hanem egyedül a Krisztus érdeme szerint néz bennünket az Isten. És ezért én most felelősségemnek, Isten előtti felelősségemnek a teljes tudatában hirdetem, hogy téged is kiválasztott az Isten. Meg engem is kiválasztott az Isten. Üdvösségre választott ki bennünket az Isten. Egyedül a Jézus Krisztus érdeméért, az ő golgotai áldozatáért. Ez pedig nem spekulációra ösztönöz, hanem megtérésre és hitre. Te Máté, hát vedd már egyszer tudomásul, hogy kiválasztott és elhívott az Isten. Na akkor kelj föl és kövess, mire vársz még? Jézus már döntött afelől, hogy te az ő tanítványa légy. Döntött az örökké valóságban, tudtodra adta az időben. Eredj hát utána, csatlakozz hát hozzá, élj hát vele, hiszen élhetsz vele. Mindörökké. Ez a predestináció. Szó sincs a predestinációban, testvérek, arról, hogy az emberek két különböző kategóriába lennének beosztva, egyesek a kiválasztottak, mások az elvetettek kategóriájába. Nem úgy vannak kiválasztottak és elvetettek, mint ahogyan vannak fehér emberek és vannak színesbőrű emberek, vagy mint ahogyan vannak férfi emberek és vannak női emberek. Nem így. Istennek az örök tanácsvégzésében nincs kétféle lista. Egyik, amelyikre a kiválasztottak nevei, másik, amelyikre az elvetetteknek a nevei lennének felírva. Van kiválasztás és elvetés, de ez a kiválasztás és elvetés nem kétféle ember típusra vonatkozik, hanem ugyanarra az egy emberre, Tereát meg Énreát. Az én hitetlen, bukdácsoló, Isten ellen folyton csak lázadozó énem, amelyeket a Biblia óembernek nevez, az el van vetve, kárhozatra van ítélve, örök kárhozatra. De az én új emberem, amelyik Jézusra néz, és amelyiket Isten kegyelme teremtett bennem, az ki van választva az örök üdvösségre. Ha én magamra nézek, látva magamban a rettentő sok nyomorúságot és hitványságot, együtt jajdulok föl Pál apostollal, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. De ugyanakkor, ha hittel Jézusra nézek föl, együtt folytatom az újjungás Pál apostollal, hála az Istennek, aki a diadalmat adja nékünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Van tehát kettős predestináció, de a kettős predestinációnak éppen a hívő ember élete a csatatere. ott játszódik le mindig újra az ó ember elvettetése és az új ember megtartatása. Végül azt kérdezhetné még valaki, hát akkor egyáltalán nincsenek is elvetettek? Nincsenek. Nincsenek. De sajnos majd lesznek, mert Isten egyszer majd az embereket jobb és bal keze felől fogja állítani. És az egyik társaságnak azt mondja, hogy gyertek én, atyám áldottai, örököljétek az országot. Másiknak pedig azt, hogy távozzatok én tőlem az örök tűzre. Nincsenek elvetettek, de majd lesznek. Addig azonban minden ember, kivétel nélkül minden ember, Istennek a Jézusban közölt kegyelme meghirdetése alatt áll. Addig mindnyájunkat egyformán hív az Isten, az üdvösségre kiválasztó Isten. És addig minden még nem hívő ember is édes testvérünk, mert ő érette is meghalt Jézus, és őreá is érvényes a kegyelem, ha elfogadja. Istennek a kegyelme éppen olyan univerzális, mint amilyen szuverén. Reád ebben a pillanatban azt tartozik, hogy téged hív az Isten. Most e pillanatban te vagy az a Máté, akinek Jézus szól, hogy gyer, kövess engem. Eredj hát, élj tovább együtt Jézussal, abban a bizonyosságban, abban az örömben, és abban a felelősség tudatban, hogy örök életre hívott el, és választott ki magának téged, a kegyelmes Isten. Amen. 329. számú címén te értem megszülettél. Még rólad mit sem tudtam, én tulajdonoddá tettél. Még meg sem formált szent kezed, már elválasztál engemet, hogy társam légy e földön. 329. számú ének második verse. Hálaadással tudunk leborulni előtted, és áldani azt a csodálatos szeretetet, amelyik megelőzött bennünket, azt a drága kezet, amelyik utánunk nyúlt a Jézus Krisztusban. Köszönjük néked, hogy minden alkalommal, amikor a te szavadat halljuk, megérint bennünket valami abból az örökké valóságból, ami 100 000 esztendővel ezelőtt is ugyanaz az örökké valóság volt, mint a világ vége után is ugyanaz az örökké valóság lesz. Köszönjük, Urunk, hogy a te időtlen mostodból a te örök pillanatodból és jelenetből. Hozz nékünk egy-egy szippantást, a te ígét, és most is ezzel akarunk megterítődni. Bocsásd meg, hogyha a te titkaidat, ami nagyon véges elménkkel akarjuk úgy kutatni, hogy minden, mint egy emberileg végig gondolt tanrendszer, gondolatrendszer tökéletesen zárjon és logikus legyen. Urunk, mi most inkább úgy szeretnénk hinni benned, mint gyermek az édesatyjában, akiről tudja, hogy nagyon szereti, és tudja, hogy csak mindig a legjobbat akarja neki. Ebben a hitben erősíts tovább bennünket. És köszönjük azt a kegyelmet, Urunk, amelyik éppen azért kegyelem, mert nincs tekintettel a mi érdemünkre, érdemtelenségünkre, kiválóságunkra vagy hitványságunkra. És éppen amire való tekintettel, mi mindnyájan a kiválasztottak közé merhetjük sorolni magunkat ebben a pillanatban. Add hát, Urunk, hogy meg is éljük a mi kiválasztottságunknak a tudatát, és boldogan mondjunk igent neked, aki igent mondtál reá. Legyen áldott a te szent neved. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Őrizzen meg tégedet! Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, tereját, és adjon te néked békességet, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen.